Mindenkit szeretettel köszöntök, és körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal Jézusnak a Pilátussal való beszélgetését elevenítenénk föl, ami a Bibliának egy valóban megrendítő részlete. Viszonylag részletesen ismerjük ezt a kihallgatást. A vezérfonalunk János evangélium a 18. és 19. fejezete lesz, de a többi evangélium, tehát a szinoptikusok is Lukács 23., Márk 15. és Máté 27. fejezetében emlékeznek meg erről a kihallgatásról. Egy valódi küzdelem folyt itt a római helytartóért, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megigazult, megjobbult ember legyen. De első kérdésként azt vetném fel, hogy mielőtt felelevenítenénk Jézusnak ezt a küzdelmét Pilátusért, mielőtt eljutnánk János evangélium a 18. és 19. fejezetéhez, tudunk-e már valamit a római helytartóról? Olvasunk-e már valamit a Bibliában őróla? Nagyon megbecsülésre méltó a Lukács evangélium a 13. fejezete, amelyben egy fél mondatot olvashatunk Pilátusról, de ez a fél mondat nagyon sok mindent elmond. Ugye feljegyzi itt a Szentírás, hogy egy ízben Galileából zarándokok jöttek le Jeruzsálembe, hogy elvégezhessék az áldozataikat, és ez a félmondat, ami Pilátust illeti, így hangzik, hogy az ő vérüket Pilátus az áldozataik vérével elegyítette. Olyan rövid híradás ez, hogy hajlamosak vagyunk elsiklani az ilyen bibliai kijelentések fölött, de ez a félmondat egy döntő dolgot elmond Pilátusról. Tudnék az, hogy nagyon kegyetlen ember volt. Hírhedten zsidógyűlölő volt, úgy gondolta, hogy méltatlan helyen van, hogy Jeruzsálemben neki kell képviselni az impériumot, a birodalmat, és egy ízben békés zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette. Magyarul a katonáinak parancsot adott, hogy orvul öljenek meg békés, senkinek nem ártó embereket. Azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük ezt a kijelentést, hogy ilyen ember volt ez a Pilátus, akkor semmi illúziónk nem lehet, hogy amikor Jézust oda vezetik elébe, akkor ki előtt áll Jézus, kinek kell beszélnie, kiért kell küzdenie. Pilátus olyan ember volt, aki kegyetlen, durva katonember volt, és az érte való küzdelem szinte reménytelennek látszó küzdelem. A szórólap, amit megtetszettek kapni, illetve aki beszerezte a Hogyan küzdött Jézus Poncius Pilátusért, tehát a mai előadásnak az anyaga, ebben leírom a beszélgetésnek a kezdetét. Ugye Jézus 6 kihallgatáson ment át, előző nap este csütörtök éjszaka fogták el a Gecsemáné kertben, először Annáshoz vitték a régi főpaphoz, aki még most is hatalmas befolyást gyakorolt a főtanács a Sanhedrin életére, utána átvitték Kajafáshoz, ez volt a második kihallgatás, majd hajnaltájt, amikor felvíratt a nap pénteken, helybe kellett hagyni az eddigi elítéléseket, tehát ismét Kajafás és a főtanács elé idézték Jézust. Hadd mondjam el, hogy akkor már egész éjszaka kínozták, ütötték, verték, tulajdonképp nem hagyták pihenni, nyugodni, és Jézus testileg is, lelkileg is meggyötört állapotba került, amikor ez a harmadik kihallgatás létrejött. Miután a zsidók elítélték Jézust, itt nem beszélek az előadáson arról, de a szórólapon ez is hangsúlyt kap, hogy a történelemnek bizony egy nagyon sötét koncepciós pere volt ez, nem is tudom, hogy lehet-e ehhez hasonlót találni, hogy tudnék, egészen más volt a vád a zsidók előtt, és egészen más vádat kellett kitalálni a rómaiak előtt. Ugye, mert a zsidók előtt az volt a vád, hogy Jézus Isten fiává teszi magát, tehát egy vallási szempontú vád volt. Ezt viszont Pilátus előtt nem lehetett hangoztatni. Ha Pilátus előtt azt mondják a zsidók, hogy íme egy ember ítélt halálra, mert Isten fiává teszi magát, meg messiásnak mondja magát, hát ez Pilátus ezzel szóba nem állt volna. Pilátus erre azt mondta volna, hogy mit érdekel engem a ti vallási belügyetek, villongásotok, én ezzel nem foglalkozom. Vigyétek előtt magatok és tisztázzátok, hogy ki minek tartja magát, én római vagyok, a vallásom nem a ti vallásotok, és a birodalomom érdeke nem a ti vallásotokban igazságot tenni, nem ez az érdeke. Tehát a zsidóknak más vádat kellett kitalálniuk. Ugye a saját népük előtt úgy kellett bemutatni Jézust, mint aki aki Isten fiává teszi magát, és ezért követel főben járó bűnt, a rómaiak előtt pedig úgy kellett Jézust beállítani, mint aki felségsértést követel, mint aki lázít a római birodalom ellen, tehát valami politikai szempontú vádat kellett kitalálni. Ugye a saját népük előtt egy vallási vád, a helytartó előtt pedig egy politikai természetű vád. Ezért volt nagyon sötét Jézus pere, majd látni fogjuk a beszélgetés során, hogy egy ízben elszólják magukat a főemberek, és vagy az csúszik ki a szájukon, amire kínosan ügyelnek, hogy azt ne mondják el, de mégis kicsúszik a szájukon. Minden esetre, amikor Jézust körülbelül pénteken, kora reggeli időben odaviszik Pilátus elé, Jézus rendkívül legyengült, mondom testileg, lelkileg, súlyosan megalázott ember képét nyújtja. Az első kérdésünk az, hogy Pilátus hogyan is kezdett el foglalkozni vele. Mind a négy evangélium elmondja, hogy ez a kihallgatás nagyon lassan kezdődött, mert Pilátus kérdezte a vádat, látta, hogy a vád koholt vád, utána visszament az erődítménybe, ahol lakott, újra kijött beszélgetni a zsidókkal. Ugye a zsidók nem akarták átlépni azt a bizonyos határt, mert hiszen közel volt a szombatnap, közel volt a Nisán hónap 14. napja, ugye a Páska ünnepnek a napja, és az ünnepre való tekintettel ők nem akartak pogány helytartó házába bemenni. Nagyon vontatottan kezdődött ez a kihallgatás, és János evangéliumát, amelyet kiválasztottam, hogy ne kelljen sok helyre lapoznunk, ami körülbelül a legrészletesebben mondja ezt el. Nyilván már tudják önök, hogy miért, mert János volt az eseményeknek a közvetlen szemtanúja, Kajafás, Annás kihallgatásakor is ő követte Jézust egyedül a legvégsőkig, és bizonyára itt is személy és fültanú volt, úgyhogy a legtöbbet ő tudta lejegyezni. Szeretném olvasni János evangélium a 18. fejezetében a 29. verstől a kezdeti néhány mondat és néhány kérdés után a kihallgatásnak a törzs részét, mert mondom, hogy ez nem egy alkalomra, nem egy esti előadásra való kérdés. Aki otthon elolvassa mind a négy evangéliumot, látni fogja, hogy döbbenetes dolgok vannak ebben. Tehát János 18.29-től olvasom. Kiment azért Pilátus őhozzájuk és mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondták néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus: vigyétek előtt ti, és ítéljétek meg őt ti a ti törvényeitek szerint. Mondták azért nékik a zsidók: nekünk senkit sem szabad megölnünk. Pár pillanatra hadd álljak meg. Pilátus átlátott a szitán. Pilátus tudta, hogy itt valami koholt vádról van szó, illetve nem is mondanak vádat. Ugye amikor megkérdezi, hogy micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen, ugye a jellegzetes koncepciós pereknek a vádja, hogy ne kérdezd, hogy mi rosszat tett az illető, elég az, hogy mi hoztuk őt ide elődbe, tehát higgyél nekünk, nem ok nélkül hoztuk őt ide. Ne is érdeklődjél, Pilátus, hogy ki ez az ember, mit csinált, elég az, hogy mi ide hoztuk őt, ez már bőségesen elég ahhoz, hogy te elítéljed. Tehát Pilátus rögtön gyanút fog, és ezért kezd kérdezősködni. És aztán a 33. verstől olvasom tovább, amely ezt mondja: ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta néki: te vagy a zsidók királya? Kedves hallgatók, itt egy kicsit hosszabban állnék meg. Tudnék, itt valóban a sorok között kell tudni olvasni. Miért foglalkozik Jézussal Pilátus, amikor ő erre nincs felkészülve, hajnalok hajnalán felébresztik, hogy most itt van egy ügy, gyorsan keresztül kell futtatni, amikor látja, egy óriási túlerő van itt, az egész zsidó nép vallási vezetői itt vannak, és a felizgatott tömeg, és itt van valaki, akit én nem ismerek, csak azt látom, hogy agyba főbe van verve, és itt áll tehetetlenül előttem. Miért kezd Pilátus foglalkozni egyáltalán ezzel a dologgal? Egy katonaember, egy hatalmi ember, aki egy ízben a zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette, miért szánít egyáltalán 5 perc időt is Jézusra? Hát itt mondom azt, hogy egy kicsit a sorok között is kell olvasni. Tudnék, én semmi mással nem tudom ezt megmagyarázni, csak azzal, hogy Jézusnak a magatartása akkor is beszédes volt, amikor még szóra sem nyitotta a száját. Egy ember, ahogy megjelenik, egy ember, ahogy viselkedik, egy ember arcán, ami tükröződik, az már nagyon sokat elmond arról, hogy mi van abban az emberben. És Jézus arcán nem volt dac, nem volt kihívás, nem volt bosszúvágy, nem volt sértettség. Jézus arcán nem volt semmi, ami egyébként megszokott dolog lenne egy olyan embernek az arcán, akit méltatlanul üldöznek és akarnak elítélni. Én úgy gondolom, hogy Pilátust ez állította meg. Pilátust ez gondolkodtatta el. Ki lehet ez a valaki, akit én nem ismerek, de aki így tud viselkedni a méltatlansággal, a gyűlölettel, a gyalázással szemben, az óriási túlerővel szemben. Semmiféle olyan érzést nem látok az arcán, ami valami olyasmire utalna, hogy ő benne valami rossz van, vagy ő benne valami visszavágó szándék, vagy valami bosszúálló lelkület lenne. Én úgy gondolom, hogy Jézusnak a puszta megjelenése és a puszta magatartása gondolkodtatta el Pilátust. És ebben nagyon nagy tanítás van mindannyiunk számára. Vannak olyan emberi élethelyzetek, amikor az ember nem beszélhet, vagy még nem beszélhet, vagy egyáltalán nem is kíváncsiak arra, hogy mit mond, de az embernek a puszta megjelenése, ahogy egy ember ott áll, ahogy egy ember a vádak pergőtüzében viselkedik, ez már nagyon sok mindent elmond az emberről. Nem akarom ismételni azt az unos, untalan hangoztatott mai statisztikát, amiben persze sok igazság van, hogy az ember magatartását csak 7-8%-ban jellemzik a szavai. Az embernek a magatartását döntő részben 80-90%-ban az úgynevezett rejtettebb metakommunikáció jellemzi, tehát az, amikor még nem beszél, nem érvel, nem hivatkozik, de a megjelenése, a magatartása, a viselkedése már árulkodó. Ugye erre vonatkozik a híres kínai mondás, ami körülbelül így szól, hogy mielőtt szóra nyitottad volna a szádat, már beszédesen vallottál magadról. Ez nagyon nagy igazság. Mielőtt szóra nyitnánk a szánkat, már beszédesen vallunk magunkról, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal. Azt tudnám összefoglalólag mondani, hogy Jézus magatartása lenyűgöző volt. Sajnos ezért nem mennek sokra a mai filmek, a 20. századi filmeken Jézus élete feldolgozások, mert például ezt nem adják vissza. Ugye, ha megnézik Debrecenben Munkácsi képeit, most együtt van a sok Krisztussal foglalkozó kép, ugye a kihallgatása, a Golgota, stb. Kicsit kihívó Krisztus, kicsit ugye a forradalmár Krisztus, a múlt század végének egy bizonyos Krisztus felfogása. Aztán hány és hány Krisztus kép született meg a történelem során, meg a 20. században is ugye a dac Krisztus, a nonkonformista Krisztus, ugye a felszabadítás teológiájának a Krisztusa, nincs sok közük Krisztushoz. Krisztust úgy kell látnunk és úgy kell elfogadnunk, ahogy a Bibliából megismerjük. És a Bibliából úgy ismerjük meg, hogy egy vérengző római helytartó is elgondolkozott, mert Krisztus szó nélkül is olyan benyomást tett rá, olyan hatást gyakorolt rá, hogy elkezdett azon töprengeni és tűnődni, hogy ugyan miért hoznak ide valakit elém, akinek az életében, a megjelenésében semmi rosszat nem látok. De hát végül is elkezdi a kihallgatást, fölteszi a kérdést Jézusnak, te vagy a zsidó királya? És kedves hallgatók, amikor én ezt a történetet megismertem, hát jó pár évvel ezelőtt, erre emlékeztem, hogy Pilátus így kezdi a kihallgatást, hogy te vagy a zsidó királya. De körülbelül egy fél évvel ezelőtt kaptam rajta magam azon, hogy nem tudtam, hogy Jézus erre mit válaszolt. Amikor a Bibliából valamire nem emlékezünk, vagy valami kihagy, valami űr van bennünk, akkor mindig lapozzuk fel a Bibliát, mert mindig pontosan kell ismerni a Bibliát. Az fogja megérteni a Bibliát, aki pontosan megfigyelni, pontosan azt olvasni, ami benne van, így akarja megérteni a Bibliát. És amikor elolvastam Jézusnak erre a kérdésre adott válaszát, szinte valóban nem túlzás, de meghűlt az ereimben a vér. Mert azt eddig is tudtam, hogy a Pilátussal való kihallgatás során Jézus olyan dolgokat mondott, amit soha az életében nem mondott el, majd fogok hivatkozni ilyen kijelentéseire, de itt is a kihallgatás elején Jézus valami olyan rendkívülit mond, amit szégyen szemre én elfelejtettem, vagy nem figyeltem meg, de most önökkel meg akarom osztani azt, hogy mi is volt erre Jézusnak a válasza. Tehát a kérdés ez volt, te vagy a zsidók királya? És erre Jézus így válaszolt. Feleld néki Jézus, magadtól mondod én te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Vagyis Jézus nem válaszol, hanem kérdést tesz fel. Jézus azt mondja, hogy Pilátus, én szívesen válaszolok a kérdéseidre, de ezek előtte egy kérdést hadd tegyek fel neked. Magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem. Tudnék, nem mindegy, hogy az ember személyesen érdeklődik valami vagy valaki iránt, és nem mindegy, hogy az ember csak másodkézből, másoktól hall valamiről vagy valakiről. Ez nem mindegy. És Jézus Krisztus megkövetelte azt, nagyon szeretném hangsúlyozni önöknek, megkövetelte azt, hogy az emberben személyes érdeklődés legyen. Az ember nem másodkézből, nem az, hogy mások mit mondanak, sem a kis dolgokról, sem a nagy dolgokról. Jézus itt egy katona ember előtt itt áll, kiszolgáltatott helyzetben. Milyen nagy lenne a kísértés, hogy Jézus feleljen valamit, biztos, hogy amit felelt volna, az is tökéletes lett volna. De Jézus ismét túlszárnyalja a várakozásunkat, ismét valamire felhívja a figyelmünket, amit különben talán nem tudatosítanánk, és nem is ilyen helyzetben, hogy ez éppen itt mondja ki Jézus. De kedves hallgatók, én meg vagyok győződve, hogy az emberi életnek az egyik legnagyobb baja itt van. Hogy az emberek személyesen nem járnak utána az élet nagy kérdéseinek. És sokszor a vallás vagy a vallások azok, amelyek leszoktatják az embereket erről. Hány és hány vallás vagy felekezet mondja ma is azt a híveinek, ugye a hozzájuk tartozó embereknek, hogy hát ezt már eldöntötték előtted. Hát oly sok ember volt előtted, oly sok okos ember volt előtted, aki ezt már végig gondolta. Neked már csak azt kell, hogy elfogadjad, amit az elmúlt korok okos emberei végig gondoltak. Ugye ezt mondták Luther Mártonnak is az ágostonrendi szerzetessége idején, hogy hát kedves Márton testvér, ugye ebben a sorozatban hivatkoztam erre a történetre, kedves Márton testvér, miért olvasott te a Bibliát? Hát a Bibliát már rég kiszürcsölték a velejét, ott vannak azok a derék középkori nagy teológusok és egyházatják, azokat kell olvasni, nem a Bibliát. Milyen jó, hogy ez a Márton testvér azért a 10 percekben, a szünetekben kilopózott, és a kolostori könyvtárban csak-csak elővette a Bibliát, és ő személyesen akart utána járni, hogy mi van a Bibliában. Ha valaki személyesen jár utána valaminek, egyrészt maga látja azt a dolgot, amit látni kell, másrészt maga küzd meg azért a dologért. Elvileg és gyakorlatilag a tárgy szempontjából és a küzdelem szempontjából is pótolhatatlan dolog ez. Szóval mielőtt Jézus válaszolt volna Pilátusnak, Pilátus döntés elé állította, szinte ugye a lelkiismeretéhez szólt. Szinte így tudnám visszaadni a hangulatát ennek a jézusi mondatnak, hogy Pilátus, ugye elgondolkozva tetted fel ezt a kérdést, ugye hatást gyakorolt rád az, amit itt látsz pár perc alatt. Ugye elgondolkozol azon, hogy talán nekem semmi bűnöm nincs, legalábbis olyan nincs, amiben vádolnak. Pilátus, most magad akarsz utána járni? Téged érdekel ez, hogy én ki vagyok? Vagy pedig csak mások mondták neked ezt én felőlem, csak hivatali kötelezettségből, csak formálisan akarsz foglalkozni az ügyemmel? Mert ez két különböző eredményt szül, két magatartás és két eredmény. Úgyhogy én mindenkinek felhívom arra a figyelmét, hogy az életben váltsuk be azt, amit a Biblia mond a személyes keresésről. Mit is mond a Biblia a személyes keresésről? Példabeszédek 8. fejezete. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, mondja az Isten. Akik személyesen és szorgalmasan, kitartóan keresnek, azok megtalálnak. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Aki kér, az kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik, de csak azoknak nyittatik meg, csak azok találnak. Csak azok fognak eljutni a megoldásig, akik fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy ki az Isten, honnan tudhatok az Istenről, mi az életem célja, miért vagyok a világon, van-e valami tiszta forrás, ami engem útba igazít abban a kérdésben, hogy hogyan is kell élnem, és mi is az értelme az életemnek. Csak azok fognak célhoz érkezni, akik maguktól keresnek, megtanulják a személyes kérdésfelvetést, akik nem elégednek meg fél válaszokkal, nem elégednek meg 50, 70, 80, 90%-os feleletekkel, csak a 100%-os feleletekben van a nyugalmuk és a biztonságuk. És azért hívtam fel erre ilyen részletesen a figyelmet, mert Jézus ezt egy katonaembernek mondta. Egy kegyetlen katonaembernek. Kedvezőtlen körülmények között, egy kihallgatás során. Tehát ebben az is benne van, hogy az igazság kérdése nem nehéz kérdés. Az élet nagy kérdései nem nehéz kérdések, azokat nagyon gyorsan meg lehet oldani, csak az a kérdés, hogy valaki tényleg tiszta szívből keresi a megoldást. Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy Isten kérdése, vagy Jézus Krisztus kérdése az nagyon homályos, vagy csak olyan nagy embereknek, vagy teológusoknak való kérdés lenne. Nem erről van szó. Maradjon meg az emlékezetünkben ez a mondat, magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy Pilátus részéről mi lett volna erre a jó válasz. Mert sajnos Pilátus nem a jó választ adta. Én azt gondolom, hogy az lett volna a jó válasz Pilátus részéről, hogy igen, én nem tudom, hogy ki vagy, de engem mélyen érdekel, hogy te ki vagy, én utána akarok járni. Ha csak ennyit mondott volna Pilátus, már elindulhatott volna egy olyan beszélgetés, aminek a végeredménye talán az lehetett volna, hogy Pilátus ugyanúgy elfogadja Krisztust vagy az Istent, mint hogy elfogadták katona emberek. Egy Kapernaumi százados is elfogadta, egy Cornélius százados is elfogadta, egy Festus Félix tisztartók is elfogadták, Agrippa a király nem fogadta el. Hatalmi ember volt, katonember volt, de vannak a Bibliában olyan katonemberek, hatalmi emberek, akik viszonylag gyorsan elfogadták azt, hogy ki az Isten és mi az ő üzenete. De sajnos Pilátusból itt kitört a természete. Kitört Pilátusból az indulat. És Pilátus erre a kérdésre így válaszolt, 35. vers, felelt Pilátus. Avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a te papi fejedelmeid adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? Kedves hallgatók, beszéltünk a sorozatunk során arról, hogy milyen rossz az emberi életben, hogyha az indulatok kormányozzák az embert. Ugye szó volt az eddigi alkalmakon is, hogy egy kis sértődés, egy kis indulatoskodás sokszor az életben annyira vakvágányra futtat emberi sorsokat, és Pilátus itt erre a vakvágányra fut rá. Pilátus mintegy így gondolkozik, miért kérdez engem itt egy elítélésre váró ember. Ő kérdez engem? Hát nekem van jogom csak kérdezni őt. Azt mondja, hát a te néped papi fejedelmét adtak az én kezembe, mit cselekedtél? Nincs jogot kérdezni, nekem van jogom kérdezni. Nagyon rossz magatartás. Ha bárki indulatot enged meg magának, bárki a sértődöttségét belül nem győzi le, óriási dolgokat kockáztat. Pilátus itt a lelkéhez, a lelkiismeretéhez közvetlen intézett, szeretetteljes kérdést durván visszautasítja, és ezzel nem ad alkalmat arra Jézusnak, hogy közvetlenül ismét a lelkéhez tegye fel a kérdéseket. Jézusnak most egy közvetett utat kell választania. Én így tudnám leírni talán ezt, hogy Jézus a legközvetlenebbül fordul Pilátushoz. Pilátusban nem a rómait látja, nem a helytartót, nem a katonát meg a nagyembert, az embert látja. A lelkét, a lelkiismeretét szólítja meg. Pilátus itt reteszt állít, akadályt tesz. Nem, én nekem van jogom kérdezni, te csak feleljél. És azt mondja erre Pilátus, hát én nem vagyok zsidó, ugye kitör belőle ugye a zsidó gyület, nem vagyok zsidó, hát téged hoztak ide, mit cselekedtél, válaszolj a kérdésemre. De most Jézus mindent megtesz Pilátusért közvetett módon is, most megnyugtatja Pilátust. Figyeljük meg, hogy Jézus mit válaszolt. 36. vers. Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Miért mondja ezt Jézus? Meg akarja nyugtatni Pilátust. Pilátus, te azt mondod, hogy én vagyok a zsidó királya, mert ezt a vádat hozzák fel ellenem. Jó van, Pilátus, én válaszolok neked. Igen, én király vagyok, de ne félj tőlem. Én nem a hatalom embere vagyok. Te a hatalmat képviseled, és a hatalom emberei mindig félnek. Miért félnek? Hát mert a hatalmukat féltik. A hatalom embereinek általában az első számú kérdésük, meg a második és harmadik számú kérdésük a saját hatalmuk biztosítása. Jézus ezért megnyújtatja, hogy Pilátus, ne félsd a te hatalmadat, meg semmiféle hatalmat. Az én országom nem e világból való. Hát ha e világból volna az én országom, jönnének szolgák, vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem e világból való. Csodálatos Jézusnak ez a megnyugtató válasza. Hogy Pilátust hűti, hát egy indulatos ember csillapítani kell, ugye? És figyeljük meg, hogy Pilátus valóban egy kicsit el is gondolkozik ezen, és azt mondja neki Pilátus a 37. vers szerint, király vagy-e, hát te csak ugyan? Tehát Pilátus most egy kicsit lecsendesedik, és újra felteszi Jézusnak a kérdést, király vagy? Hát milyen értelemben vagy király? Többet akarok hallani tőled erről, király vagy-e, hát te csak ugyan? És kedves hallgatók, itt mondja el Jézus az életének egyik legnagyobb mondatát. Erre utaltam az előbb, hogy Jézus itt a kihallgatás során olyan dolgokat mond el, amit soha így az életében nem mondott el. Jézus életének az egyik legnagyobb kijelentése ez. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Micsoda fenséges, tiszta, egyszerű, de magasrendű kijelentések ezek. hogy Pilátus, én nem a hatalom embere vagyok. Nem török se a te uralmadra, sem a zsidóknak a politikai ambícióit nem érintem. Én az igazság királya vagyok. Én azért születtem, azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Én azt hiszem, hogyha ezt a mondatot komolyan vennék keresztény emberek, egészen más lenne az életük. Mert mi következik ebből a mondatból? Először is az következik, hogy van igazság. Másodszor is az következik, hogy ezen a földön is megnyilvánulhat az igazság. Harmadszor is az következik, amit mond Jézus, hogy aki az igazságból való hallgat az én szomra, hogy mi követhetjük az igazságot, tehát mi igaz életet élhetünk, az igazságtalanság, a bűn, az önzés világában is. Mindez következik ebből, hogy van igazság, hogy az igazság itt megnyilvánult, az igazságtalanság a bűn birodalmában, és mi emberek is igaz emberi életet élhetünk. Nem kell átadnunk magunkat a csalásoknak, még gondolkodásunkban sem, a hamis, hazug dolgoknak, nem kell megegyezés kötnünk a rosszal, nem kell megalkuvó életet élnünk. Mindez benne van, hogy Pilátus, létezik igazság és létezik igaz élet. Én azért jöttem el erre a világra, hogy az életet igazzá tegyem, de kinek az életét? Aki hallgat az én szómra. Aki az igazságból való hallgat az én szómra. Megint Jézus próbálja visszakanyarítani a beszélgetést a személyes síkra. Tehát valahogy így tudnám ábrázolni, hogy ez a beszélgetés elkezdődik egy ilyen személyes odafordulással. Jézus megszólítja Pilátust. Pilátus azonban itt lezár, és átteszi a beszélgetést egy másik síkra, ugye, tehát ugye a közvetettség síkjára, nem akar Jézus által elindult ösvényen menni, és amikor ezen mennek tovább, Jézusnak ismét sikerül visszahozni a beszélgetést, amit megszakadt erre a síkra, hogy aki az igazságból való hallgat az én szómra. Pilátus, tudom, hogy te katonember vagy, római vagy, helytartó vagy, de te is ember vagy, és az ember igazság nélkül nem tud élni. Nem a foglalkozástól függ az igazság, nem a hivatástól. Az emberlétünk alapkérdése az igazság kérdése. Az igazság az olyan, mint a levegő a testnek. A léleknek olyan az igazság. Platonnak van egy ilyen híres mondása, hogy ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egy nagyon, nagyon mély mondás. Ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egészség nélkül nehéz és gyötrelmes az élet. Levegő nélkül nem tudunk élni. Igazság nélkül folytogató az élet. Meg vagyok győződve, hogy ma is emberek nagy része azért érzi olyan rosszul magát. És azért olyan rossz a közérzet, és azért olyan borzalmas az élet sokak számára, mert egyszerűen az igazságra való készséget elfojtják az emberek, a lelkiismeretnek nem engedelmeskednek, az igazság szeretetet el akarják tüntetni, és a puszta, durva érdek és haszonlesés irányítja az embereket. Ebben nem lehet boldognak lenni, ebben nem lehet a emberré válni. Jézus tehát azt mondja, hogy én azért születtem, és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságról való hallgat az én szómra. És figyeljük meg, hogy itt a beszélgetésnek ezen a pontján Pilátus teljesen megnyílik. Mert Pilátus erre a következőt mondja a 38. verseint. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? Tehát Pilátus maga is fölteszi a kérdést. Úgy látszik, hogy ami itt nem sikerült, hogy közvetlenül beszélni a helytartó lelkével. Így sikerül, mert Pilátus most személyesen teszi fel a kérdést. Nem az, hogy másoktól mit hallott, most ő maga teszi fel a kérdést, miság. Hatalmas mozzanat ez. Nem véletlenül vált ez szállóigévé, nem véletlenül vált ez egy híres történetté, csak sajnos ez a 38. vers, ami feljegyzi, csak a versnek az elejét szokták ismerni az emberek. Azt, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság, de mi következett ezután? Talán elmondtam önöknek már, de az életemnek egy nagyon megrendítő tapasztalata volt, amikor az Irodalomtudományi Intézetben dolgoztam, és egyszer a nehéz könyvtári munka után ott az 5-ös kollégium épületében az első emeleten a könyvtár előcsarnokában ültünk le a kutató munkát egy kicsit kipihenni, és kijött egy nagyon derék idős professzor. Martinkó Andrásnak hívták, azóta már meghalt. Nagyon sok mindenre tanított bennünket, az ember tragédiája fölfedezésére, Vörös Marti Petőfi fölfedezésére, csodálatos tudós volt, egy csodálatos ember. Aznap azonban nem volt valami jó állapotban, nem volt valami jó hangulatban. Arról kezdett nekünk beszélni, hogy hát kedves gyerekek, ezen a földön, hogy igazság, igazságról ne is beszéljük. Ezen a földön nincs igazság. Itt minden gazemberség, itt minden hazugság. Tudjátok, Jézus itt volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt, idős ember volt, majd 70-80 év között, és ilyen kedélyesen beszélgetett velünk fiatalokkal. Tudjátok, gyerekek, 70-80, 2000 évvel ezelőtt itt volt Jézus Krisztus a Földön. Neki is föltette valaki a kérdést, hogy micsoda az igazság, de Jézus nem tudott rá megfelelni. Nem ismertem akkor a Bibliát, még kevésbé pontosan és részletesen, ugye egy kicsit megrendültem, Jézusról többet feltételez az ember, még ha nem ismeri akkor is, de ő meg tovább folytatta a gondolatfonalát, és azt mondta, hogy tudjátok, gyerekek, nem is lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy micsoda az igazság. Én csodálkozom, hogy Jézus itt a Földre jött el. Miért nem a Marsra ment, vagy a Holdra ment? Ott talán rendesebb lényekkel találkozott volna, de itt az igazságról beszélni, ahol őt megölték, keresztvára feszítették. Hol van itt a Földön igazság? Hát aztán dőlt belőle a sok sérelem, szegényt őt is ugye félreállították, nem becsülték meg a maga szaktudásának megfelelően, és hát elkezdett erről beszélni. Hát több mint 15 éve történt ez az eset, de mind a mai napig úgy van meg az emlékeimben, mintha tegnap este éltem volna át. Persze utána, amikor megismertem a Bibliát, rögtön kézbe vettem, ugye megismertem, hogy hol van ez a beszélgetés, és az, hogy micsoda az igazság, a kérdést feltette Pilátus, de Jézus nem akart válaszolni erre a kérdésre. Nem tudott válaszolni? Tessenek megfigyelni, hogy hogy folytatódik ugyanez a vers. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Kedves hallgatók, Pilátus nem várta meg Jézus válaszát. Jézus akart válaszolni. A kérdés, hogy micsoda az igazság, a legnagyobb kérdés, ami csak létezik a világon. Jézus akart válaszolni. De Pilátus miért nem várta meg a választ? Na, hát itt jutunk a beszélgetés törési pontjához. Itt a Pilátusért való küzdelem úgy láttuk már, hogy szinte elkezd célba érni, elkezd az először meghiúsult, de később újra visszavett ösvényen haladni, de itt törik meg a beszélgetés. Itt van az oka annak, hogy Pilátus miért nem lett megmentett ember. Jézus küzdött érte, de miért nem ért célba Jézus küzdelme? Elmondom egyszerű szóval, hogy miért. Azért, mert Pilátus hallotta, hogy kint a tömeg zajong. Ugye a főpapok állandóan lázították az embereket, hogy kiabáljátok, hogy feszíts meg, miért kell itt ennyit foglalkozni ezzel az üggyel, feszíts meg. Pilátus megijedt. És Pilátus látta már, hogy Jézus teljesen bűntelen, de úgy gondolta, hogy ha ő kimegy és a tömeget elkezdi, hogy úgy mondjam, lecsillapítani vagy leszerelni, mint így, ez volt az első kijelentése Pilátusnak, én nem találok benne semmi bűnt, háromszor mondta ezt Pilátus Jézusról, de ez hiba volt. Pilátusnak ott kellett volna maradni, és a saját lelkének kellett volna megerősödni, mintsem, hogy egy tömeget leszerelni, amely tömeget felbújtottak, feltüzeltek, nem lehet egy tömeget leszerelni, főleg nem így, ahogy Pilátus tette, hogy kimegy és elkezd magyarázkodni. Pilátusnak végig kellett volna követni a saját lelkiismerete parancsát, hogy most ki ez az ember, és hogyha bebizonyosodik a lelkiismeret ítélőszék előtt, hogy ennek az embernek semmi bűne nincs, akkor szabadon kellett volna bocsátani Jézust. De Pilátus mit tett? És kedves hallgatók, ez a félelmetes, mert ma is nagyon sok ember ezt teszi. Sőt, hadd mondjam el, hogy az emberek 90%-a. Nem akarok túlozni, hogy 99%-a ezt teszi. Az emberek nem a lelkiismeretre hallgatnak. Nem a saját keresésük eredményét várják meg, hanem az emberek azt nézik, hogy mit szólnak hozzá mások. Ki ne lógjak a sorból, nekem is úgy kell viselkednem, mint a többiek. Mit szól hozzá majd a barátom, a családom, a munkatársaim, a közvélemény? Mit szól hozzá? Nem a lelkiismeret, hanem a tömegek véleménye. Nem az igazságkeresés, hanem a közmegegyezés. Sajnos ma is nagyon sok ember itt toporog. És ez óriási kísértésnek volt a táptalaja, tudnilik, amikor Pilátus itt kimegy, és ezt már itt nem János evangélista jegyzi fel, hanem Lukács evangéliuma a 23. fejezetében, akkor Pilátus kimegy, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, hát ez semmi bűnt nem találok benne. Akkor feltűzelik a főpapok az embereket, hogy kiabáljanak különböző kijelentéseket. És az egyik ilyen bekiabálás így hangzott, Hát azért ítéld el Pilátus, mert ez az ember, ez a Jézus fellázítja az embereket Galileától Judeáig. Pilátusnak megüti a fülét a Galilea kifejezés. Tudnék, a zsidó ünnepekre, itt van ugye Jeruzsálemnek a kinagyított térképe, a zsidó ünnepekre Galilea negyedes fejedelme is eljött, Heródes, itt van a palotája a városnak a keleti részén, és Pilátusnak hirtelen beúrik egy gondolat. Én nem akarom elítélni ezt a Jézus Krisztust, mert látom, hogy semmi bűne nincsen. Megpróbálom azt, hogy ítélj el Heródes, átküldöm Heródeshez. Ítélj el ő, lerázom magamról a felelősséget. Mit kellett volna tennie Pilátusnak? Megvárni Jézus válaszát. Mit kellett volna tenni Pilátusnak? Utána járni személyesen, hogy ki ez a valaki, akit elében hurcoltak, miért akarják elítélni. Pilátus nem ezt tette, a tömegnek akart kedvezni, a tömeget akarja leszerelni, és most valaki bekiabálja ezt a mondatot, és itt a kísértés. Hát az életben itt ennyi kell egy kísértéshez. Hogy Pilátusnak rögtön elterelődik a gondolata, és azt mondja, hogy jó, hát akkor kísérjétek át Heródes Antipászhoz, ugye ez nem a nagy Heródes, hanem a nagy Heródesnek a fia, Heródes Antipász, Galilea negyedes fejedelme, itt van az ünnepeken, hát ítélj el őt. Átviszik Jézust Heródes Antipászhoz, ezt a kihallgatást, tehát Lukás 23. fejezetében olvassuk. Heródes szeretne jelet kapni, csodát kapni Jézustól, Jézus egy szót nem válaszol neki. Érdekes, hogy miért, csak röviden mondom, hogy azért, mert ez a Heródes Antipász volt az, aki Keresztelő Jánosnak az egyik legjobb barátja volt Keresztelő János Heródesnek. Ez Márk evangélium a 6. fejezetéből derül ki. Fejét vétette egy lány táncáért, Heródes megkeményedett állapotban volt, nem mondhatott neki semmit Jézus. Jézust felöltöztetik erre egy ilyen fényes, fehér ruhába, a bolondok ruhájába, Heródes beáll a katonái közé, elkezdik gúnyolni Jézust, aztán visszaküldi Pilátushoz. Ez volt Jézusnak a negyedik kihallgatása. A Heródes előtti kihallgatás, illetve ötödik kihallgatás, ugye a negyedik a Pilátus, ötödik ez, és most újra visszakerül Jézus Pilátus elé a hatodik kihallgatásra, az utolsó, a befejező kihallgatásra, de hogy úgy mondjam, én az előadást be is fejezhetném már. Miért? Mert ezután, ami történik, bár jelentékeny dolgok történnek, de tulajdonképpen nem más, mint vergődés. Pilátus vergődése. Miért? Pilátus pontosan tudja a lelki ismeretével, hogy mi az igazság. Pontosan tudja, hogy vele egy igazságtalanságot akarnak elkövettetni koholt vádak alapján. Pilátus mindent tud belül, de kezdi mind jobban és jobban eljátszani a lehetőségét, hogy jó döntést hozzon, mert nem a lelki ismeretére hallgat, nem az igazság érzetére hallgat, hanem függővé teszi a magatartását attól, hogy mások mit mondanak és mit csinálnak. Félelmetes dolog. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, hogy ez a történet mai történet. Azért is jegyzi fel így a Szentírás részletesen, ma is itt van a nagy kérdés. Ezt szeretném önökre helyezni, mint a legsúlyosabb lelki következményét ennek a mai előadásnak, hogyha önök hazamennek, gondolkozzanak el most majd a következő napokban, hetekben, amikor évvége van, amikor több ideje van az embereknek egy kicsit az elgondolkozásra, baráti beszélgetésekre, tulajdonképpen mit követünk mi az életben, és kit követünk? Magunk akarunk utána járni és a dolgoknak, és feltesszük azt, hogy ha létezik Isten, akkor nem hagyja éhezni az igazak lelkét, hogy mondja a Szentírás. Isten nem hagyja éhezni az igazak lelkét. Aki utána akar járni az élet kérdéseinek, kézbe veszi a Szentírást, elkezd gondolkozni, felteszi a kérdéseket, választ fog kapni Istentől. Úgy, ahogy Jeremiás próféta könyvének a 30. fejezetében olvassuk, hogy ezt mondja az Isten, kiálts hozzám, és én megfelelek. Nagy dolgokat mondok néked, csoda dolgokat, amiket nem ismersz. Tehát Istennél hatalmas ajándékok vannak, Istennél hatalmas válaszok vannak, Isten csak azért nem tudja átadni a maga ajándékait és válaszait, mert ha az embert nem érdekli, és az ember attól akarja függővé tenni az életét, hogy mit mondanak mások, meg a világ, meg a tömegek, hát akkor az Isten hiába akar adni, hogyha az ember nem befogadókész. És miért mondtam, hogy ezután Pilátusnak már csak vergődése következik? Mert ez a vergődés világosan bizonyságot tesz arra, hogy Pilátus mindent tud. Vergődés első láncszeme, Jézust visszahozzák, és Pilátus kapva kap az alkalmon, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, oda állítja elébük Jézust, a tömeg elé, és Barabást. Azt gondolja Pilátus, hogy talán hát ez a tömeg, ez a fellázított tömeg, de hát itt áll előttük két ember, hát talán csak látják, szó nélkül is látják, az egyik a megtestesült jóság, a megtestesült gonoszság a másik. Hát, talán ezzel ki tudom menteni Jézust. Kedves hallgatók, ezért szintén nem illeti dicséret Pilátust. Egy tömeg előtt hiába állítunk fel alternatívát. A tömeg nem fog átlátni a szitán. Ezt a történelem mind meg annyi részlete, nagyobb eseménye mutatja, tömegeket nagyon könnyű félrevezetni. Tömegek sokszor gonosztevőkről, gyilkosokról mondanak jót, és fűznek reményeket ezekhez az emberekhez. És igen, rendes emberekhez, szelíd, becsületes, értelmes emberekhez, pedig nincsen bizalmuk a tömegeknek. Ez mindig így van. Tehát ezt nem lehetett volna Pilátusnak megtenni. Pilátusnak fel kellett volna tenni újra a kérdést, hogy micsoda az igazság, megválni Jézus válaszát, megerősödni belül, és ennek következtében szabadon bocsáthatta volna Jézust. Az, hogy nem hallgat a lelkiismeretére is egy ilyen, hogy mondjam, mai szóval élve pótcselekvésekbe megy be Pilátus, egyre inkább megnehezíti a sorsát. Hát a 20. században különösen sokat tudunk a tömegek lélektanáról, mert az egész 20. század másról se szól, mint a tömegek félrevezetéséről. Ezért itt a Barabás résznél egy kicsit megállok az előadás menetében, és itt nem lehet nem felidéznünk Karinti Frigyesnek az első világháború végén írott rövid elbeszélését, amelyben épp ezt akarja leírni. Karinti ugye a maga találékonyságával fordít egyet a történeten, és amit most megtetszenek hallani, a történet arról fog szólni, hogy Jézus a feltámadása után elmegy azokhoz az emberekhez, a tömeghez, de a tömegben személyesen elmegy azokhoz az emberekhez, akik azt kiabálták, hogy Barabás bocsáss szabadon, és ne Jézust. És meggyőzi őket arról, hogy nem ezt kellett volna mondanotok. Nem Barabást, hanem Jézust. És mindenki be is látja, és mindenki megígéri Jézusnak, jó, menjünk vissza Pilátus elé, kérjünk egy újabb szavazást, és mindenki majd téged fog kérni, hogy téged bocsásson a helytartó szabadon. Mert Barabás kifosztott bennünket, Barabás bandita, Barabás gyilkos tolvaj, ezeket a jelzőket az evangéliumok is elmondják Barabásról. Karinti elbeszélése azonban azzal fejeződik be, hogy bár mindenki eltökéli a szívében, hogy Jézusra fog szavazni, és mindenki személyesen Jézust mondja, de az egész tömegből mégis a Barabás szó hangzik ki. A tömeg megbízhatatlan. Tömegek közé soha ne sorakozzunk be. Milyen szép a karinti kortár fejezése, hogy én olyan nemzetben akarok hinni, amely egyének összessége. Hát ilyen nemzet nem volt, nincs és nem is lesz. De egy csoportosulás megérdemli ezt a nevet itt a Földön, hogy egyének összessége, ez az igazi keresztény közösség. A tömeg és a keresztény közösség között az tudnék a különbség, hogy a tömeg mindig azt követi, amit a hangadó mond, vagy amit a megtévesztés ösztöne diktál. A keresztény közösség pedig azt követi, amit a személyes meggyőződések diktálnak, és amire a személyes meggyőződések jutnak el. Mielőtt folytatnám tovább Pilátus vergődését, mert lesz még egy néhány mozzanat ebben, hallgassuk meg a karinti novellát.
Karinti Frigyes, Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonította vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Mesélj, állj fel és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra, és reátok, akik Barabbást választottátok, és akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között, ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak! Semmi, mondta ő szelíden. Csak azt, amit 3 nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus a tornácon megkérdezett titeket. Kit bocsássak el hát közülök? Barabbást, a gyilkost, vagy a názáreti? Ó, én bolond, kiáltott a nyomorult fejét öklével verve. Ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, felelte szelíden a mester. Most hát jöjj velem Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte ő. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét, és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érinté csendesen kezével, és szól, én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiásd a názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, akinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakába hurkolva, őt magát pedig fejjel lefelé bűzött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odalépett hozzá, megoldozá kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem! És amikor én intek neked, kiásd a názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével jajgatott, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett, és mindegyik külön-külön zokogva verte a mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell a názáretit. Mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békesség a földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét fogyasztotta Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit, szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkozott, aztán vállat vont, s kiállván a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt: hát kit bocsássak el már most? Barabbást, vagy a názáreti? És ekkor ő intett neki. És ekkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta: Barabbás! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a názáretit. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajta. És külön-külön mindegyiknek megismeri az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt rekedten: Barabbást! Mintha azt hörögné: halál, halál, halál! Pilátus pedig lesütötte az ő szemeit, és mondá néki: te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.
Mit csinált ezek után Pilátus, hogy a nép Barabbást akarta szabadon bocsátani, és őt kellett elengednie? Azt olvasom János evangélium a 19. fejezet első versétől: akkor azért előfogta Pilátus Jézust, és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíborköntöst adtak rá, és mondták: üdvözlégy, zsidó királya, és arcul csapdosták őt. Miért tette ezt most Pilátus, hogy megostoroztatja Jézust nyílt színen? Vergődés. Vergődés következő állomása. Így szeretné a tömeg vérszomját lecsillapítani, hogy kell nektek valami kis cirkusz, kell nektek valami kis ilyen dolog, hogy most megveretem, de én nem akarom halálra ítélni, ebbe is azzal, mert nem akarja halálra ítélni. Úgy gondolja Pilátus, hogy most Jézust ott nyílt színen megostoroztatja, és talán ezzel az emberek lecsillapodnak, ez elég nekik, és hazamennek. De ez nem elég. Ez nem elég. Az embereknek nem ez kellett. Az emberek fel voltak tüzelve arra, hogy mindenképpen Jézus fejét akarják. Ugye érezzük a jelenetnek a folytottságát, hogy Pilátus vergődik, mindent megpróbál, hogy Jézust valahogy szabadon bocsátani, de ez nem megy. Olvasom a 4. verstől. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik: íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíborköntöst viselve, és mondta nékik Pilátus: ím hol az ember? Itt hangzott el ez a híres kijelentés, már a 3. ilyen nagyon híres jelenet ebben a beszélgetésben, Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ez mit jelent. Mit jelent ez, hogy Pilátus azt mondja Jézusra, akit megostoroztatott, akit megvertek, aki ott van megszégyenítve, ugye nátpálca a kezében, bíborköntös, töviskoron a fején, tehát egy megszégyenített állapotában. És Pilátus miért mondja azt, hogy ímhol az ember? Mert Jézusnak a magatartása most sem változik. Jézus a szeretet következetes álláspontjáról kimozdíthatatlan, és Pilátusnak egy óriási elismerés ez, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő ember. Mi nem biztos, hogy azok vagyunk. Ti végképp nem biztos, hogy azok vagytok. De ha valakire föl akartok nézni, hát imhol az ember, aki rászolgál erre a névre, hogy ember. Aki a maga emberségét minden körülmények között fenntartja. Akit sem testi fenyítés, sem lelki megaláztatás nem mozdít ki az emberségnek a helyzetéből. Imhol az ember. Vergődés. De érezték a papi fejedelmek, hogy Pilátus nagyon közel jut ahhoz, hogy Jézus szabadon akarja bocsátani. Ezért olvassuk itt a következőket. Mikor azért látták őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak, mondván, feszíts meg, mondta nekik Pilátus, vigyétek el őt ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Harmadszor mondja ki. Kedves hallgatók, ez Pilátus tragédiája. Mi is a pilátusi tragédia? Egyrészt az, hogy az indulatának engedett. Igen, ebből Jézus még ki tudta hozni. Utána az, hogy nem az igazság szeretetének enged, hanem a politikusi ösztönének, ugye alkalmazkodni, másokhoz alkalmazkodni, ez a második. Ebből már Jézus egyre nehezebben tudná visszahozni, még talán innen is vissza lehet hozni egy ember. De most mi a Pilátusnak a döntő problémája itt a vergődésben? Hogy ő már háromszor kimondja, hogy nem talál Jézusban semmi bűnt. Hát akkor miért halogatja a döntését? Miért nem ereszti szabadon Jézust? Tehát a halogatás, a habozás, a késlekedés. Nem tudom, hogy ez kitartja bűnnek. A Biblia szerint egy óriási probléma az ember életben. Mert mi az emberi életünknek a legszebb ajándéka, a legszebb kiváltsága? Az, hogy van értelmünk, meg tudjuk ismerni az igazságot, és dönteni tudunk az igazság mellett. Hogyha az ember használja az értelmét, látja is a valóságot és az igazságot, de halogatja a döntéseit az életben, elképzelhetetlen veszélyek felé sodródik. Az életben a halogatott döntés, van is egy ilyen ige példabeszélek könyvében mondja Bölcs Salamon, hogy a halogatott döntés beteggé teszi a szívet. A halogatott döntés beteggé teszi a szívet. Vagyis, hogyha én látok valamit, ha felismertem valamit, ha azt mondom, hogy ez az igaz, vagy ez a jó ügy, vagy ennek az embernek az oldalán van az igazság, és én holnap felkelek, és azt mondom, hogy hát igen, de hát mi lesz velem, hogyha én nyíltan szint vallok, mi lesz velem, hogyha én egy másik ember mellé állok, mi lesz velem, és jön a halogatás, hogy azért mégse, hát azért faragjuk le a sarkokat, az éleket, hát más ember se olyan határozott, nem kell azért az életben, nem olyan forrón veszik a kását, stb. Itt van a nagy probléma. Pilátus halogatja a döntését, pedig ő mindent lát, hiszen a saját szájából ítélhetjük meg, hogy értsétek meg. Meg azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. De amikor ezt látják a papi fejedelmek, akkor újra kigondolnak valamit. Feleltek néki a zsidók. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel, hogy Isten fiává tette magát. Na, itt szólják el magukat. Ez az, amit nem kellett volna előhoznunk Pilátus előtt, hogy Isten fiává teszi magát Jézus, hát ez nem Pilátus elé tartozó dolog. Lehet látni, hogy a zsidó papi fejedelmek tehetetlenek, ők is vergődnek. Kezdenek félni, mi lesz itt ebből a dologból? Hát csak nem szabadon fogja bocsátani ezt a Jézus Krisztust, hát nem érjük el a célunkat. És most így gyorsan, settében előhoznak mindenféle vádat, olyasmit is, ami nem Pilátus elé tartozik. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Pilátus most kezd a dolgok tudatára ébredni, és meg fogjuk látni, hogy Pilátus komolyan elhatározza, hogy Jézus szabadon fogja bocsátani. Még inkább megrémül. Visszamegy Jézushoz, ismét bemegy a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt néki. Kedves hallgatók, ez is egy érdekes mozzanata a beszélgetésnek. Pilátus egyre mélyebben érzi, hogy itt egy igaz, ártatlan lényről van szó, aki nem is biztos, hogy ember, hanem a magatartása, a viselkedése valóban szinte Isten fiává teszi őt, ahogy mondják rá is, amivel vádolják, de ez igazság lehet. És visszamegy Jézushoz, hogy föltegye a kérdést, hogy honnét való vagy te. Hadd tegyem fel most önöknek a kérdést. Jézus miért nem válaszol? Jézus, ha válaszol, az is beszédes. Ha nem válaszol, abban is óriási tanítás van. Miért nem válaszol most Jézus? De Jézus nem felelt néki. Azért nem válaszolt Jézus, amiért Heródesnek sem válaszolt. Mert Jézus ezzel a hallgatásával világossá akarta tenni Pilátus előtt. Pilátus, te mindent tudsz, és közben akkor megostoroztatsz engem. Te mindent tudsz, és kielégíted a tömegnek a vérszomját. Közel vagy a megkeményedéshez, hogy ne lehessen már megszólítani, ne lehessen neked szólni egy szót sem. Mert az az ember, aki látja az igazságot, de nem teszi, ezt megtehetjük egyszer, kétszer, háromszor, ki tudja mennyiszer, de ha megtesszük ezt 100-szor, vagy 200-szor, vagy 1000-szer, a végén elsötétülünk. Látjuk akkor is az igazságot, de ha nem tesszük az igazságot, elsötétül, megkeményedik az ember. Ez a Szentlélek elleni bűn, amit a Biblia így nevez, megkeményedés, Szentlélek elleni bűn. Jézus nem felel Pilátusnak, mert nem lehet mit felelni. Hát te mindent tud. Mit tudok én még mondani neki? Mondanék azért Pilátus, nékem nem szólsz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? Megint az indulat, mint a beszélgetés elején. A zsidó vagyok-e én, mondta a beszélgetés elején. Nekem nem felelsz-e? Tehát megint feltámad az indulata. Ugye sokszor embereknek a hallgatása és csendje kihozza a másik embert a sodrából. Pilátus nem, hogy elgondolkozna Jézus némaságán, újra az indulataival nekiront, hát nekem nem felelsz, a kezemben van az életed, ha elítélek, megfeszítenek, ha nem, akkor szabadon bocsátalak, de én vagyok, a kulcs az én kezemben van. Hát Jézusnak erre már felelni kell, nem azért, mert Jézus megijedt volna, hanem helyesbíteni kell Pilátus gondolkodását. Felelt Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Felséges felelet megint. Azt mondja Jézus, hogy Pilátus, azért hadd mondjam meg az igazságot. Istentől van minden hatalom, és aki hatalmat kap ezen a világon, Istennek majd kétszeresen kell az életével elszámolnia. Aki az életében 10-20 emberért felelős, egy kis család, egy kis környezet, annak is van felelőssége. De aki ezrekért, százezrekért, milliókért felelős, Isten megkérdezi majd az ítéletbe, hogy mit tettél ezzel a hatalommal? Visszaéltél a hatalommal, vagy mások javára fordítottad? Ezt mondja Jézus Pilátusnak is, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, a felülről nem adatott volna néked, de még egy nagyon gyengét kijelentést hozzátesz Jézus. Azt mondja Jézus, te tudom, Pilátus, nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. A papoknak a bűne sokkal nagyobb, mint a politikai vezéreknek. Erről túl sokat beszéltem már a sorozatunk keretében. Ismét Luther híres mondását hadd idézzem. Remélem már sokan kívülről tudják. Hogyan is mondta Luther a 16. században? A világi hatalom legnagyobb gonoszsága is semmi az egyházi hatalom legkisebb gonoszságához képest. Mert a világi hatalom jön és megy, különben se veszik komolyan az emberek, de az egyházi hatalom az tekintély, annak az emberek mindenestül alárendelik magukat. Ha egy politikai hatalom nagy gazemberségeket csinál, soha nem olyan nagy gazemberséget, mint hogyha egy egyházi hatalom a legkisebb rosszat teszi, ha csak egy jótát vagy pontocskát megváltoztat az Isten szavában és törvényében. Nagyobb a bűne annak, aki a te kezedbe adott engem. És itt jön egy döbbenetes mondat, ettől fogva igyekezett Pilátus Jézust szabadon bocsátani. De hogy mondtam önöknek, vergődés. Most már nem tudja szabadon bocsátani. Azt mondja János evangélista, hogy most már Pilátus mindenféle módon szabadon akarja bocsátani Jézust. Annyira meggyőző Jézus minden válasz, a felelete, magatartása. Pilátus 100%-ig mindent tud. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani. De miért nem bocsátotta szabadon, hiszen önök is tudják a történetet, nem csak én. Miért ítéltette el Pilátus Jézust? A habozás, a késlekedés miatt. Most a papi fejedelmek és a tömeg megtalálja a gyenge pontot. Aki késlekedik és habozik, ez kockáztatja az életben. Ha valaki utána akar járni valaminek, nem tisztázott valamit, kételjei vannak, ez egy más kategória. akkor lehet évekig keresni, évekig feltenni a kérdéseket. De hogyha én látom a világosan a feleleteket az élet kérdéseire, pontosan tudom, hogy mi lenne a teendő, és mégis késleltetem a döntést, késlekedés, habozás, mi a legnagyobb veszély ebben, hogy a gyenge pontot meg fogja találni. Ki fogja megtalálni? Akire azt mondja Pál az Efézusi Levél 6. fejezetében, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró hatalmai ellen. Sátán óriási elme. Sátán, ugye akinek a neve ellenség, az Isten ellensége, egy bukott angyal fejedem óriási intelligencia, megtalálja a gyenge pontot, mindenkinél megtalálja. Az alkatában, a jellemében, az életében, a leggyengébb pontra mindenkinél rájátszik. Ahol meg lehet lékelni a hajót, ott keresi a lékelést, nem a legerősebb ponton. És ezért Pilátusnak most láthatóvá vált a leggyengébb pontja. Mi Pilátusnak a leggyengébb pontja? Az, hogy nem követi a lelkiismeret, az igazság szavát, követi a tömegét, vagyis igazi politikus ember nem az érdekli, hogy mi az igazság, az érdekli, hogy az emberek mit szólnak hozzá. Itt van a gyenge pontja Pilátusnak. És ezt a gyenge pontot most fölségesen megtalálják. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltoztak mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Nem vagy a császár barátja. Micsoda kifejezés. Öröklődnek a történelemben a kifejezések, nem? Az 50-es években azt hallhattuk, hogy nem vagy a nép barátja. Aki nem a nép barátja, akire azt mondták, hogy a nép nem a nép barátja, ugye annyit jelent, hogy a nép ellensége, a legnagyobb ellensége. Csengettek éjszaka, elvitték, deportálták. Ki tudja, mit tettek ki az ilyen emberrel. Egy szó, egy kifejezés, ami rájátszik Pilátus gyenge pontjára. Majd hallani fogjuk, hogy mi lett Pilátussal, mit tudunk Pilátusról. Itt eltűnik a Biblia lapjain a tekintetünk elől Pilátus, de itt megtalálják a gyenge pontját. Ha eljut a császár fülébe, hogy én nem vagyok a császár barátja, megrezzen erre Pilátus. Én nem vagyok a császár barátja? Hát az állásomat kockáztatom, a jövőmet kockáztatom. A családomat, ugye Pilátusnak felesége volt, a felesége is beüzent, hogy semmi dolgod ne legyen ezzel az igaz emberrel. Ki tudja még, hogy gyermekei voltak, nem tudjuk. Pilátus megrezzen erre, mint ma is sok ember, hogy na de kérem, nekem családom van. Nekem ez az állásomba kerül. Ez a gyenge pont. Talán igaza van Bulgakovnak, amikor azt írja a Mester és Margaritában, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesznek emberek, akik az örök életre jutnak, mondja a 21. fejezet, és lesznek emberek, akiknek Isten nem tud örök életet adni. Miután Krisztus mindent újjátesz, lesznek emberek, akik örökké fognak élni Istennel, Krisztussal és a valaha élt igaz emberekkel, és akiknek nem adhat életet az Isten, akiktől visszavonja az élet jogát, azokról ezt a jellemzést adja, és a gyávák és a bűbájosok. És jön tovább a felső. Első helyen áll gyávaság. De remélem a gyávaságot nem azzal tetszenek azonosítani, hogy valaki szemen szedett gyávaság, ugye, tehát hazudik, mert nem meri megmondani az igazat, vagy nem meri vállalni a dolgot. A gyávaság egy mély dolog. Ha én látom, hogy mi az igazság, tudom, hogy ezt kellene követni, és mégsem követem. Ez a gyávaság. Nem az a gyávaság, amit nem tudom én a Pál utcai fiúkból belinkoltottak, hát egy kis szirupos század elejé kis löty, kis regényecske, nem mondom, hogy a maga szintjén ugye talán lehetséges olvasni 10-14 éves gyerekeknek, de az egésznek az anyaga, az erkölcsi anyaga nagyon gyenge. Hát ott ugye a Nemecsek Ernő, meg a pásztorok, ugye a bátorság, gyávaság, hogy így állítja be a regény. Nem, a gyávaság ott kezdődik, amikor tudom, hogy mi az igazság, és nem látom célra vezetőnek a követését. Ez a gyávaság. Ettől fogva nem az emberek 1%-a gyáva, hanem 99%-a. A gyávaság. És amikor ezt Pilátus meghallja, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak, Pilátus azért, amikor hallotta a beszédet, kihozatta Jézus, és ült a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbatának. Volt pedig a húsvét péntekje is, mintegy 6 óra, déli 12 órát jelent. És mondta a zsidóknak, imholati királyotok, Azok pedig kiáltoztak, vidd el, feszíts meg őt, mondta nékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg. Felelték a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adta őt, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, és elvitték. És emelvén az ő keresztfáját ment az úgynevezett koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszítették őt és ővele kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltette a keresztfára, ez volt pedig az írás, a názáreti Jézus a zsidók királya. Sokan olvasták azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítették, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondták azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei, ne írd a zsidók királya, hanem, ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. Az utolsó híres szállóige, és az utolsó mozzanat a vergődések során Pilátusnak ez lett a veszte. Pilátus, akiért Isten ugyanúgy küzdött, mint minden emberért. Pilátus, aki ugyanolyan érték volt Jézus szemében, mint a tanítványai, mint bárki más, aki a közvetlen küzdelmet elutasítva áttereli a beszélgetést egy másik síkra, de Jézus még vissza tudja hozni, még tud a lelkiismeretéhez beszédet intézni, de amikor Pilátus maga fölteszi a kérdést, micsoda az igazság, és nem arra figyel, hogy mi az igazság, hanem a tömegre figyel, ábrázolhatatlan vergődés. Csak ennyit tudok mondani, így is írtam meg a szórólapunkon, vergődés. Vergődés a Barabás ügy, vergődés az exehomo, vergődés az, hogy szabadon akarja bocsátani. Pilátus sorsa itt megpecsételődött, a többi csak a finálé, csak az utójáték. Megrendítő dolog, az Isten megalázott, meggyalázott állapotában Jézus Krisztus Pilátusért is mindent megtett. Nem Jézusban volt a hiba, hanem a hiba mindig ott van, ahol az ember az indulatnak enged, ahol az ember nem követi következetesen a lelkiismeret és az igazság szeretet szavát, a hiba ott van, ahol az ember a belső gyávaságnak fészket enged rakni az életében. Tehát sokan nem látják fönt már a térképet, ezért vetítem le Jeruzsálemnek a korabeli vázatos rajza. Ugye, tehát nyugati irányban látjuk a templomhegyet, az Antonius erőt, tehát Pilátusnak a rezidenciája, Heródes palotája itt a városnak a dél-keleti részén. Itt zajlódtak le a kihallgatások, és a falakon kívül észak-nyugati irányban volt a Golgota, ahova Jézus útja ezután vezetett. A 20. századi régészeti feltárások között nagyon nagy hely illeti meg a mostani jeruzsálemi ásatások között is a Kajafás palotájának a kiásását. Újabban az utóbbi egy évben is sok régészeti hírt hallottunk arról, hogy milyen eredményekre vezetett ez az ásatás. Ez a pince, Kajafás hatalmas palotájának a pincéje, ez pedig az alapok, tehát a kiásott palotának az alapjai, ahol már födém nem maradt, ami igazolta a Bibliának a leírását, hogy Annás és Kajafás, tehát a volt főpap és a vő hatalma érvényesült ebben az időben. Jézust először ő elébük kísérték, és a Gecsemáné kertbeli elfogatás után idehozták. Albrecht Dürernek a metszetét már úgy látjuk, hogy Pilátus elé hozzák Jézust. Illetve ez még a Kajafás előtti, ez onnan lehet azonosítani, nem láttam előbb jól a képet, hogy jobb oldalt Kajafás megtépi, megszaggatja a ruháit, tehát önmagából kikelve olyan dolgot tesz, amit a főpapnak nem lehetett tenni, így akar az emberekre hatni, hogy azért ítéljétek el Jézust, mert én föl vagyok háborodva, körülbelül ez a lélektana a dolgoknak. Lukasz Cranach metszetét látjuk a 16. század elejéről. Ugyanez a főpap megtépi a ruháját Hans Brüggemannnak a fafaragványán, ugyanebből a korból, tehát jobb oldalt Kajafás az a második kihallgatás során. Ugyanez persze sok festménynek a témája is, főleg 16.-17. századi német mesterek állítják szembe az egyszerű és az igazságában megrendíthetetlen Krisztust, jobboldalt és baloldalt, ugye az okoskodó, a fondorlatos és hatalomsóvár Kajafást. Ugyanez az ábrázolás Aldorfernek, a 16. századi híres német mesternek a képén, ahogy megszaggatja a ruháit Kajafás, jobboldalt, baloldalt pedig Jézus, ahogy éppen az Annástól kísérik át. Közben történik meg a Péter tagadása, Rembrandt híres olajfestménye. Kajafás udvarán melegszik Péter a tűznél, baloldalt a katonák és a szolgálólány. Jobboldalt pedig a kép sarkában Jézus, hogy visszanéz, és most fog találkozni a tekintete Péterrel. Többször megcsodáltuk már Rembrandtnak ezt a 17. század közepi olajfestményét. Ugye a gyáva Péter, a fogadkozó Péter, az előre mindent megígérő Péter azonban csúfosan megtagadja itt a mesterét. Ez az a bizonyos kő, 1961-ig divat volt a Bibliát cáfolni, hogy tudnélik Pilátus nem is létezik, mert hát a Bibliában van szó ennyi, ilyen sokszor Pilátusról. Egy olasz régész csoport ásta ki ezt a követ, ahol Pilátus, mint Rómának a hatalma, a neve és a tisztsége szerepel a feliráson. A Pilátus előtti kihallgatások azonban jóval előbb már művészeti feldolgozásokra találtak, például egy konstantinápolyi ábrázolás, a felső részen ül Pilátus a törvénytevő székében, jobb oldalt Jézus és a vádlók, ahogy kezükkel mutogatnak rá, tehát a fölajzott nép. Ugyanez a Pilátus előtti kihallgatás közel 1000 év után Munkácsinak a híres Jézus Pilátus előtt című olajfestményén a két fehér ruha, milyen érdekes kompozíciós eljárás, hogy Jézus is meg Pilátus is ugyanabban a fehér ruhában van. Nem tudni, hogy Munkácsinak voltak-e messze menő céljai ezzel, de a mi szempontunkból annyit megegyezhetünk, hogy Pilátus annak ellenére, amit hallottunk az előadás végén, hogy római fejjel cselekedett, és hát az életét kockáztatta. De hát ez a Bibliában könnyen nyer megoldást, hiszen ha az ember az igazságot követi és az életét kockáztatja emberi számítás szerint, Istennek ott még nagyon sok lehetősége van, hogy megmentse az életét. Seregestül lehetne idézni Jákobtól, Mózestől fogva a bibliai példákat erre. Én úgy gondolom, hogy van jelentőség, hogy mind a ketten tiszta hófehér ruhában állnak itt. Lehetséges, hogy Pilátus, mint a római jognak vagy a törvénytevésnek a képviselője, de átvitt értelemben is, hogy Pilátus lehetett volna megigazult, megjobbult ember. Ha nem ítéli el ő, bizonyára más elítéli, Jézus halála az elkerülhetetlen lett volna, de sem Júdás árulása, sem Péter tagadása, sem Pilátus ítélete nem volt szükségszerű. Nézzük azonban a kihallgatás egyes részleteit. Dürernek a metszete ismét a passió, kis és nagy passiója a 16. század elejéről. Jézust éppen most kísérik Pilátus elé. Pilátust a középkorban általában kaftánosan ábrázolják, mivel a török veszély idején a pogányság megtestesítője a török, és ezért Pilátust is így mutatják be. Lukas van Leiden kör passió sorozatán jobb oldalt látjuk Pilátust, amint megostoroztatja Jézust a tömeg előtt, ugye bal oldalra nyílik a kilátás, de itt összesereglik a sok katona, és a kegyetlenkedés a tetőfokára hág. Pilátus megrendülve nézi. Lehet látni, hogy a festők próbálják egyedíteni, egyéníteni jellemfestéssel, jellemábrázolással kísérleteznek, hogy Pilátus megrendülve, megdöbbenve nézi, hogy hogyan viselkedhet így a megaláztatások legmélyén is ez a názáreti ember. Nézzük a következő képünket.
a megostoroztatás Lukasz Kranachnál, itt meg baloldalt látjuk fönt Pilátus, de nézzék meg, hogy ebben a korban, amikor még tényleg nincs ilyen Rembrandti mélységű jellemfestés, de az a nyomott állapot, ami ott van Pilátusnak az arcán, szóval nagyon jól tudja, hogy nem tesz jót ezzel, csak hát a politikusi ösztöne, hogy ki akarja elégíteni az embereknek a cirkuszi kívánságát és a vérszomját. Közben persze az elszabadult emberi gonoszsága a festőknek mindig nagy lehetőséget nyújt a korabeli gonoszságoknak a leképezésére. Ugyanez aztán a barokk korban Rubensnél, ugye a tövis koronázás és a megszégyenítő jogar helyett ugye a nád pálcának a kézbetétele. Aztán, ha még visszamegyek egy kicsit a középkorhoz, Jörg Breu ábrázolása, ahol nincs rajta Pilátus a képen, szinte lecsupaszítva a jelenet, az emberi szadizmus és gonoszság, ahogy az ember jól érzi magát, ha a másikat ütlegelheti. Ez egy külön téma lett a festészet történetében. Látjuk, hogy később Hieronymus Boschnál is ez a visszafojtott alamuszi és mélyebb gyökerű gonoszság. Ugye általában tövis koronázás címen való festmények. Tiepolónak a késő barokk klasszicizmus kora fordulóján írt festőnek az ábrázolása szintén, de itt már élét veszi a tumultózus jelenet, annak, hogy az emberi gonoszságot ábrázolja. De még a 20. században is látunk ilyet, méghozzá magyar mestertől Egri Józsefnek a tövis koronázás, és háttérben pedig ilyen Balaton környéki paraszt emberek arca sejlik fel, tehát hogy Jézus, ha ma eljött volna, vagy éppen mi hozzánk jönne, ma is ugyanezt tennék az emberek, hiszen nincs különbség zsidó, magyar, más nép között. Itt nem a zsidón van a hangsúly, hanem a tömegen van a hangsúly. Aztán az ecce homo ábrázolások, csak nagyon jelzésszerűen mutatom be, Lukasz van Leiden nagypassió sorozatában, ugye az előtérben levő csődület, a sokaság, és ott középütt Pilátus szintén olyan kaftánosan állott jobb oldalt, és ha szembenézünk vele, és bal oldalt a meggyötölt Krisztus. Ugyanez az ecce homo jelenet középkor végi ábrázoláson, 15. században vagyunk, baloldalt Pilátus. És ugyanez Rembrandtnak a színezett részkarcán, baloldalt Pilátus, hogy látjuk, hogy mindent megpróbál. Nagyon érzékletes Rembrandtnak a beállítása, nem csak az arcon van rajta a habozás, a mindent megpróbálok, hanem az egész testalkaton, az elhelyezkedésen, a kezeknek a játékán zsidó főpapok támadnak azonban Pilátusra, hogy nem teheti meg azt, hogy Jézust szabadon bocsássa. Aztán az újabb nagy téma, amiről nem is szóltam az előadás során, a kézmosás. Nevetséges dolog volt, hogy Pilátus mosta a kezét, ez a vergődés egyik utolsó stációja, hogy tudnilik ő nem vétkes ennek az igaz embernek az elítélésében. Nagyon nagy ábrázolás, nagyon nagy téma középkortól fogva, a díszes, kaftános, csupa sejembe öltözött Pilátus és az egyszerű hamuszürke lilás vándortanító öltözékébe öltözött Jézus a két jellemnek és a két hatalomnak az ütköztetése, a világi hatalom, amely a külsőségekre törekszik, és a lelki hatalom, amely a belső értékeket közli. Ugyanez a kézmosás németalföldi mestereknél, Rembrandt iskolájában vagyunk a 17. század első felében, Pilátust jobb oldalt látjuk, éppen öntenek a kezére. Aztán ugyanez a kézmosás Aldorfernél, a német mesternél, Jézust éppen elvezetik, Pilátus pedig itt bal oldalt mossa a kezét. Aztán az itáliai festészetben is megjelenik a téma, Veronézénél Jézus fehér ruhába öltöztetett alakja magaslik ki, és szinte a képet két részre osztja, bal oldalt a tömeg, jobb oldalt pedig Pilátus, ahogy éppen öntenek a kezére. Nem lehet lemosni kívülről, amit belülről tette meg Pilátus. Befejezésül a lőcsei oltár képeit vetíteném le, amelyen különösen látjuk a Pilátus ábrázolásnak az előtérbe helyezését. Például a tövis koronázás és a megostoroztatás jelenetében hátul ott az a fehér kaftános vezető ember Pilátus. Érezzük, hogy ez a 16. századi mester is milyen nyomott hangulatúnak ábrázolja a Pilátust. Ugye összefont kéz és az arcának ez a nyomott lelkiállapotról tanúskodó jellege. További jelenetek, amikor kivezeti Jézust a nép elé, tehát az ecce homo jelenet, ott is látjuk, hogy Pilátus mindent megpróbál, hogy szabadon bocsássa. Jézus szinte a halál szélére került egyébként a fizikai és lelki tortúrák következtében, és Pilátus pedig mindent megtesz. Valóban, ahogy mondja a Biblia, hogy ettől fogva megkísérelte szabadon bocsátani Jézust. A következő, ugye az emberek kinagyítása, szóval a tömeg vérszomja, és aztán itt is a kézmosás, de megint látjuk, mint hogyha Pilátus szinte nem lenne magánál. Olyan elvarázsolt állapotban van, miközben Jézust éppen itt baloldalt látjuk, Jézust elvezetik. Nézzük meg kinagyítva is. Ugye mondom, hogy nem egy nagy portréfestészeti időszakban, és egyszerű szinte a népi vallásossággal érintkezik.